Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. A könyv már a harmadik utánnyomást éri meg, közel 15 év alatt. Nem regény, én inkább ismeretterjesztő műnek mondanám. A szerző szépíró nem szokott ilyen műveket létrehozni, de jó, hogy megtette, mert sokat tanulhatunk belőle a zsidó történelemről és hagyományról. De még ebből a könyvből sem tudjuk meg, hogy miért van az, hogy aki egyszer zsidó anyától születik, az a külvilág szemében akkori zsidó marad, ha kitér. És miért olyan fontos az embereknek, hogy számon tartsák, ha valaki zsidó? A Szkolár kiadónál jelent meg Száraz Miklós György, Írt fel házat kapujára. A zsidó történelemről és hagyományról alcímű munkája. A szerzővel, Száraz Miklós Györggyel beszélgetünk. Azt írta nekem, hogy szeretem a judaisztikát. Megnéztem, hogy mi ennek a szónak a jelentése. A judaizmust találtam, és aminek az a jelentése, hogy zsidó vallás.
Az más. A judaisztika az a zsidó életmóddal, kultúrával, vallással, szokásokkal, létkezéssel. Mondhatnánk úgy is, hogy ami hungarológia, az a judaisztika.
Könyvben is az szerepel, hogy a vallás az, ami megtartotta ezt a népet. Hát én nagyon sok olyan embert ismerek, aki abszolút nem vallásos, de a külvilág zsidónak tartja őt, független attól, hogy ő mit gondol magáról.
Hát ezt már írtó nehéz eldönteni, és szerintem nem is lehet eldönteni, erre továbbra is marad az az egyetlen válasz, hogy az vagyok, aminek tartom magam, vagy legalábbis remélhető, vagy az esetek többségében az kéne, hogy legyen. Az, hogy most a zsidóság az vallás, vagy nép, nemzet, gondolkodás, hát ezen vitatkoznak.
Évtizedek
nem csak
óta.
Évszázadok, évezredek óta. És nem feltétlenül zsidók és nem zsidók, hanem nem zsidók egymás közt, zsidók egymás közt, és olykor nem zsidók és zsidók is. Szóval ez egy olyan kérdés, amire meg se próbálnék választ adni. Nem értek zsidó múlt kutatója semmiképpen, mert még a magyar történelemnek sem kutatója, nem lettem se történet, se levéltáros, se régész, de érdekel. Sokszor meg szokták tőlem kérdezni, hogy miért foglalkozol te annyit a zsidósággal? Zsidó vagy? Tele vagy zsidó rokonokkal? És akkor mondom, hogy tulajdonképpen lehetne, de nem tudok róla. Ilyen értelemben nem predesztinált a család, vagy a rondán mondva a vérem arra, hogy nekem kötelező legyen ez. De hát hogy a fenében érdekelne, mikor a világ egyik legérdekesebb népe, akkor én most mondom, hogy népe, a világ egyik legérdekesebb vallása. Arról, hogy a magyar történelemmel hogy fonódott össze. Az, hogy az első világháború előtti időre ennek az országnak, vagy a magyarságnak durván az egytizede zsidó betelepült. Vagy régen, több száz éve, vagy viszonylag frissen kelet felől, Galícia felől, de mindenféleképpen az ország egytizede zsidó volt. És addig, amikor megéri a korobori táncot, hogy itt két nép járja halálos táncát, és vagy megoldjuk ezt a kérdést, és akkor milyen a jövő, vagy nem oldjuk meg ezt a kérdést. Ez akár szeretem a zsidókat, akár nem szeretem a zsidókat, akár szeretem a magyarokat, vagy nem szeretem a magyarokat. Ez egy reális, valós kérdés volt. Ha a magyar történelemmel akarok foglalkozni, akkor nem lehet, hogy ne foglalkozzak a zsidóság történetével. A magyar zsidóságéval, amit meg nem fogok megérteni, hanem próbálom megérteni a világ zsidóságát.
Beszélünk az európai zsidóság két típusáról, az askenázikról és a szefárd zsidókról, akik két nagyon ellentétes küllemű típust, miközben iszonyúan zárt közösségekben éltek. A szefárdok is, meg a askenázik is, mégis asszimilálódni tudtak küllemükben a környezetükhöz.
Vera, ez úgy van, hogy az askenázi ág 10-15, 18 milliósra nőtt, szaporodott. Ugyanaz alatt az idő alatt a szefárdok még az 1 milliót sem érték el. Az igaz, hogy már nem Zibériai félszigeten, hanem Bulgáriában, a Balkánon, a török birodalomban.
De megőrizték ezeket a külső jegyeket?
Meg, nagyon megőrizték a fura nyelvet, ez a ladino, a sajátos nyelvüket is megőrizték. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, de én a küllembe most így hirtelen nem is tudom igazán magam elé képzelni a nagy különbséget. Azért nem, mert ez írtó veszélyes terep különben, mert abban a pillanatban lehet úgy ugrani erre, hogy mi az a küllem. Talán éppen a György Pétert hallottam, nem is tudom,
hogy
minek kapcsán.
Igen, hogy
akkor ezeket a jegyeket most akkor jön valaki
én
kívülről, és a...
hanem arra gondoltam, hogy világos hajú és világos szemű, és fehér bőrű, és a másik fajta pedig sötét bőrű, sötét hajú, sötét szemű. Én ezekre a jegyekre gondoltam.
A legjobban elzárkózó nép sem képes tökéletesen és hermetikusan izolálódni. Igen. Csak gyorsan mondom, a Köstler 14. törzse, hogy az askenázi zsidók, ha úgy akarja valaki, és ez időnként zsidó vagy izraeli egyetemi oktatók vagy kutatók is leteszik a névjegyüket Köstler elmélete mellett, ők nem is zsidók, vagyis hát zsidók, de ők az askenáziak, akik valójában kazárok.
Akkor beszéljünk a kazárokról.
Azért a kutatók 98, mint 95%-on mondja, hogy marhaság.
Mégis annyiszor felvetődik ez a, hogy a magyarokkal együtt megérkezett még egy törzs, a hunokkal megérkezett itt még egy törzs, és együtt jöttek, és keletről jöttek. Hogy ők önként választottak maguknak egy vallást.
Hát ez úgy... Majdnem azt mondtam, hogy ez úgy van, de ezt felejtsük el gyorsan. Az úgynevezett történelmi igazságok, azok nagyon labilisak tudnak lenni. Akkor mondom, hogy mire emlékszem, vagy mire vélek emlékezni abból, amit ennek kapcsán én összeolvastam. Az, hogy a hunokkal, vagy az avarokkal, vagy a honfoglaló magyarokkal, vagy a késői avarokkal, akik korai magyarok lennének, vagy a székelyekkel, vagy a székelyek maguk, kabarok, kazárok, és a többi, és nem is mondom végig, hogy a székelyek is mi minden lehetnek. Hogy jöhettek velük kazár, kabar, zsidó, bármelyik töredék, népecskék, vagy talán nem is népeknek nevezném őket, hanem inkább kereskedőknek, diplomatáknak, olykor hittérítőknek, vagy együtt mindegyiknek, mert a kereskedők a legjobb kémek, a kereskedők a legjobb diplomaták. De most nem viccből mondom, hanem tényleg, és ők gyakran hittérítők is. Az a nehéz ebben, hogy sem abban nem tudunk dülőre jutni, a tudunk, az a régészek.
Igen.
És a régészek egymás közt is, mást mondanak.
A nyelvészek
is. Most már van olyan, hogy archeogenetika, az archeogenetikusok egymás torkának esve védi írtó erővel azt a nézőpontot, ami szerint székelyek török eredetűek, vagy a székelyek éppen kazár vagy kabar eredetűek. Szóval ebbe belemenni, hogy mikor találkoztak a magyarok, vagy mikor találkozhattunk mi először a zsidósággal, van egy logikus válasz rá, korán. Azt se tudjuk, hogy mi kik vagyunk, hány rétegből, Árpád honfoglalói, és ne képzeljük el Árpád honfoglalóit se egy homogén népnek, hanem van a fegyveres része, van a földműves kertészkedő, van a katonai vezetői réteg, és ez az Árpád népe mennyire más, mint attól, amit itt talál, még akkor is, ha mondjuk a kettős honfoglalás elmélet, és annak különböző változataimmal azt gondolnám, hogy a Kárpát-medencében tényleg voltak. Az ős magyart már nem annyira használja a történettudományos tanában, inkább már a korai magyar nyelvet beszélő, az a fura népesség, amiben lehetett szláv, török, avar, és megint lehetne, milyen szláv, milyen török. Amíg a legjobb kutatóink nem tudnak egymással ebben zöldágra vergődni, és én most az okos, jó, igazi szakértőkről beszélek, nyilván nem a önjelöltekről, addig én, aki csak a töredékét se ismerem annak, amikből ők régészeti anyagok és egymás és a külföldi szakirodalom, hát addig ez egy írtó borzasztóan nehéz kérdés. Már most már azt se tudjuk, hogy van-e levédia. volt-e levédia.
Kárpát-medence
még talán van. Meg Szarkelvára, ott a Dombolga könyöknél. Hogy az most határvár volt, vagy ma már leginkább azt mondják, hogy nem határvár volt, és ha nem, hanem 150-200 kilométerrel kijebb volt a Kazárbirodalom gyepű, tehát a határainak akkor a széle, akkor nem a magyarok ellen építették, szóval pedig olyan büszkék voltunk hosszan, hogy a nagy és dicső Kazárbirodalom, különben tényleg az egyik legkevesen tudják, hogy a sok száz évig fennálló erős birodalom, amelyik nem csak Bizánctól, hunoktól tudta függetleníteni magát, hol így, hol úgy, tehát nem mindig 100%-os sikert, de Bizánctól például, hanem az arab hódítókat is. Keleten ők állítják meg az arab hódítókat a Kaukázus körül, hogy a Kaukázus volt az, amin nem tudtak. Ahogy a másik oldalon, nyugaton a Pireneusoknál nem jutottak tovább a frankok, arra felé a kazárok állították meg őket. Kazár alatt is persze nagyon sok mindent, és vegyes etnikumú. Ők nem foglalkoztak etnikummal. Törzsek, törzsszövetségek, nemzetségek, különböző rétegek. A kazár uralkodó rétegre biztos. Nagy tömegekre nem tudjuk, valószínűleg nem. De a kazár uralkodó réteg valóban felvette a zsidó vallást. Ők ettől most zsidók lettek-e? Feltehetően nem. És miért tették ezt? A legvalószínűbb magyarázat, ha azóta ezen is nem lépett már túl a kutatás, a tudomány, az azért lehetett, mert nem akartak elköteleződni sem a bizánci keresztény, sem a római, sem a számukra veszélyes iszlám vallás. Ez a Kazárbirodalom sokáig létezett.
Sokan megállapították már, hogy a zsidóság egyik legnagyobb erénye, hogy nem hisz feltétel nélkül saját tekintélyeinek sem. Kérdez, ágál, tiltakozik. Új és még újabb megoldást keres. Kibúvót, ha úgy tetszik. Saját törvénye alól is. Megteremti, felismeri az egyetlen Istent, és rögtön alkudozni kezd vele. Talán itt keresgéljünk, ez is az ellenszenv oka lehet? Ez a makacs és állandó elkülönülés? Előbb a vallásban, ami senki másé, csak is a zsidóé, majd meg ebben az állandó nyughatatlanságban. A zsidó vallás ellentétben a könyv másik két vallásával magában foglalja a kiválasztott néptagjait s a zsidó nemzet történelmét is. Hiszen az összes zsidó ünnep a nemzeti történelem valamelyik felemelő vagy gyászos eseménye. Keresztények és muzulmánok az egyisten hitet a zsidóktól tanulták, az Ótestamentumot, vagyis a zsidó nép történelmének legősibb krónikáját átvették, ám azt nemzetek fölöttivé egyetemes érvényűvé tették. A zsidó vallás a világ történetét saját történelme bővítményeként értelmezi, s a történelmet a tanítás eszközének és forrásának tekinti, olyan eszköznek, mely az Isten és a zsidóság között létrejött szövetség megvalósítását segíti. A szövetségből nem záratnak ki a földkerekség egyéb népei sem, hiszen a szövetség majd rájuk is kiterjesztetik. Ilyen formán a zsidó vallás a zárójeles kiterjesztés ellenére is tagságával, vagyis népével, s minden imájával, ünnepével, szertartásával és jelképével együtt inkább maradt meg nemzeten belülinek, mint azok fölöttinek. Arthur Koestler szerint a judaizmus egy ősi faj összetartozását nyilatkoztatja ki. És ez a zsidóságot automatikusan elkülöníti azoknak a népeknek a faji és történelmi múltjától, amelyeknek a környezetében él. A zsidó vallás, folytatja gondolatmenetét Koestler, amint azt 2000 év tragikus történelme megmutatta, nemzeti és társadalmi vonatkozásban önmagát különíti el. Külön választja a zsidókat, és ez kihívást jelent arra, hogy külön válasszák őket. Automatikusan teremti meg a fizikai és kulturális gettókat. Koestler persze tudja, hogy amit állít, nem feltétlenül igaz. Bizonyára tudja azt is, hogy a zsidó vallásnak voltak olyan századai, amikor szinte diadalmasan terjeszkedett, térített, hódított. Amint hogy azt is tudja, hogy a zsidóság, amelyikről beszél, amelyik a vallásba menekülve vagy egyszerűen visszahúzódva különül el, tulajdonképpen már alig-alig létezik. És nem csak azért, mert a diaszpórában létezik asszimiláció, kikeresztelkedés, pogányság, hanem azért is, mert Eretz Iszrael megállapítása óta létezik a zsidó nemzetállam. Az ortodox zsidóság egy eltűnő félben lévő kisebbség, mondja Koestler. Vára az a Kelet-Európa volt, ahol a náci örjöngés tetőzött, és szinte teljesen eltörölte őket a föld színéről. a nyugati világban szétszórt túlélőinek már kevés a befolyása. Észak-Afrika, Jemen, Szíria és Irak ortodox közösségeinek zöme pedig Izraelbe emigrált. Így az ortodox zsidóság a diaszpórában kihaló félben van. Kikre maradt hát, hogy őrizzék a hagyományt? A felvilágosult zsidók azok, akik fenntartják a paradoxont. Lojálisan ragaszkodnak álnemzeti státuszukhoz abban a meggyőződésben, hogy kötelességük megőrizni a zsidó tradíciót. De mi is a zsidó tradíció? Nem könnyű ezt meghatározni, hiszen a kiválasztott néptételétől eltekintve az Ótestamentum legtöbb egyetemes üzenete, az egyetlen Isten, s a vele kötött szövetség hite, a tíz parancsolat, a zsidó proféták erkölcse és hitvallása, a mesék, legendák, mondások bölcsessége, a zsidó történelem tapasztalatainak tárháza, a nem zsidó emberek 100 és 100 millióinak is hagyománya lett. A második templom lerombolása után a zsidóknak nem volt többé saját országuk, nem volt saját nyelvük, önálló világi kultúrájuk. A héber, mint nemzeti nyelv, anyanyelv, előbb az arameus mögött szorult háttérbe, később pedig a zsidó írók, költők, utazók, tudósok azt a nyelvet vagy nyelveket használták, amelynek környezetében éltek. Arabul, németül, lengyelül, oroszul, angolul, franciául, magyarul írtak. Hatalmas közösségek képesek voltak ugyan arra is, hogy önálló nyelvjárást hozzanak létre, mint az ibériai spanyol ladino, vagy a közép-kelet-európai német jiddis. De ezek egyike sem teremtett olyan alkotásokat, amelyek vetekednének azokkal a remek művekkel, amelyeket a zsidók német, angol vagy éppen magyar nyelven írtak. A zsidó diaszpóra egyértelműen zsidó nemzeti termékének pedig éppen azokat a teológiai munkákat, Tóra magyarázatokat, Talmud értelmezéseket, a Kabbala vaskos köteteit, valamint azt a hitélettel kapcsolatos, nagyon is sokszínű hagyományt tarthatjuk, amelyet a mai zsidóságnak már csak elenyésző töredéke ismer. Az egyes zsidók filozófiai, tudományos és művészeti teljesítményei hozzájárulnak házigazda nemzetük kultúrájához, állítja Köszler, de nem képviselnek közös kulturális örökséget. A legfőbb tradíció tehát a feladat? A kiválasztottságból eredeztethető program? Talán igen.
Azt írja, hogy 3000 éves kultúráról van szó.
Zsidó kultúra hát alatt. Mert van, aki 5000-et mond, 4000-et mond, 3000-et mond.
Az évszám az egy 5000-essel kezdődik.
Igen, de akkor bele kell vennem a zsidó időszámítás, nem egy modern polgári időszámítás. Számíthatná a magyar is, ha az óbi ugorokról számoljuk a magyar történelmet, akkor a magyar történelmi is 3000 éves.
A honfoglalás is bizonytalan, nem hogyan.
Zsidó kutatás is azt mondja, hogy Mózestől már beszélhetünk. A filiszteusok és a Kánán földjének nevezzük elfoglalásnak, ami elfoglalás is, egybeolvadás is, a parti területeket, mert ugye a földközi tenger legkeleti partvidékét nem annyira sikerült elfoglalni, azok erős kereskedővárosok voltak. De én ezen nem veszek össze, legyen 5, 4, 3.
Csak megkérdeztem. 2004-ben jelent meg ez a könyv.
Igen, az első.
Az első kiadás. Lát-e változást? Visszanézünk 15 év.
Elmondom a harmadik kiadásnak a előírt előszót.
Igen,
előszavamat. Mert törtem a fejem, hogy tényleg eltelt, mint tudom én, közel 15 év, az új kiadás elé kéne. Annyira jó volt, amit egy jó barátom mondott, hogy egyszer csak tököltem rajta, hogy na, ez a zsidó szemtelenség, ez a zsidó pökhendiség, ez a zsidó arcátlanság, de hát úgy szeretem, meg igaz, meg milyen jó ez, szóval, mert ebben humor is van, meg...
Hát akkor mondjuk meg, már, hogy mi ez.
Mindjárt megmondom, igen, hogy minden, hagyj feszítsük még egy kicsit. Egy kocsmasztalnál beszéltem az új kiadásról, beszélgettem egy tényleg régi 30-40 éves jóbarát, ki minden ágbogán zsidó, magyar zsidó, remek palik, remek barát és remek ember, és úgy hallgatott, hogy én töröm a fejem, hogy kéne írni egy új előszót, de a régit nem dobhatom el, mert a régiben olyan információk vannak, amiknek benne kell maradni a könyvbe, de hát mégis eltelt 15 év, és mi minden történt a világban, Netanyahu, meg ez, meg az, meg a magyar politika, és a Izrael viszonyában, és hogy ez miért... És így nézett rám olyan derűsen, majd azt mondta, hogy de hát Gyuri, most gondold végig, tényleg az a 15 év, és ami abban a 15 évben történt, az az 5000 évhez képest, tényleg fontos? És akkor én még ott elkezdtem volna, és csillogott a szeme, és direkt el nem mosolyodott volna, de mondom, olyan ravaszkásan csillogott a szeme, és annyira fel lehet engem húzni ezzel, hogy tudtam, hogy húz, de mégis úgy voltam, hogy na ne, ezt a gőgöt, ha hagyjuk már, hát azért mi minden történik a világban. Hogy úgy majdnem elkezdtem kapacitálni, hogy na ezt mondd vissza, ezt a marhaságot, igen. Majd rájöttem, hogy megvan az új előszó. Mert hogy ebbe az is benne van, hogy persze, hogy fontos, ami történik az elmúlt egy évben, 10 évben, 20 évben, 50 évben. Olykor olyan is történik, ami meghatározza a következő 50, 100, esetleg 1000 évet. Tehát mindenféleképpen hülye vagyok, ha elhiszem, amit mond. Na de hülye vagyok akkor is, ha nem hiszem el. És úgy éreztem, hogy ez egy jó.
Jó, ha most írnál ezt a könyvet.
Igen.
Másként írnál.
Ja, hogy 2004 óta. Nem, óta. Nem írnám másként. Nem írnám másként.
És akkor is megírnál?
Hát ezek mindig olyan nehéz dolgok, hogy írtam egy cigány könyvet, írtam néhány magyar történet nehéz ügyeiről, megírtam ezt a zsidó könyvet, nevezzük judaisztikának. Mindezt azért írtam meg, mert nem csak nagyon érdekel, hanem fontosnak is gondolom. Nem a szerepemet,
a témát
érzem fontosnak. Tehát, ha így közelítek hozzá, akkor akkor értelmetlennek nevezném visszamenőleg a munkáimat. Van egy érdekes része. Mi minden változott ebben a 15 évben? Közeledette egymáshoz a magyar zsidóság és a magyarság félelme. Tehát ez a írtó jó lenne kikerülni mindenféle árkokat, így az árok egyik oldalán levést, meg a másik oldalán levést is jó lenne kikerülni, úgyhogy én most ezt kerülgetem, azért beszélek így mellé. De nyilván pár dolgot beleírtam volna, ha ma írom, tehát ha előről írom. Így nem akartam. Bővíteni nem akartam. Aktuál politikát amúgy se raktam bele a könyvbe. Tehát én azt mondtam, hogy ez a zsidóság múltja, szokásai, az étkezéstől, az öltözködésig, a kultúra, a hagyományok, ez a nagyon változó és mégis elképesztően állandó és örök és stabil mozdíthatatlanság, ami így együtt gyönyörű. És közben attól is gyönyörű, hogy nem csak kifelé folytat 1000 irányba zajló háborút, hanem ez a háború folyamatosan és megállás nélkül zajlik befelé is. A befelé alatt úgy értem, hogy a zsidóságon belül. És talán ez az egyik ok, ami miatt ennyire. Most úgy mondom, hogy életképes ez a kultúra.
Ábrahám köt egy szövetséget az Úrral, hogy ők egy kiválasztott nép.
Akkor megérkeztünk a kiválasztott néphez.
Miért is olyan jó kiválasztottnak lenni? Hát úgy tűnik, hogy csak káruk van belőle.
Megint 2, 3, 4, 5 felől is nézhető ez a dolog. Maradjunk csak a kárnál. A zsidóság az elmúlt sok száz évben holokauszt, Auschwitz, Shoah...
De hát ez csak minden, az elmúlt 80.
De mindennek ellenére nem azt mondom, hogy óriási tömeg a 7,5 milliárdos emberiségben. De képes erősödni, nem gyöngülni, nem stagnálni, hanem a mérhetetlen, óriási világháborús veszteség ellenére erősödni. Ez azért is történhet, mert megvannak rá a kialakult, működő, tudatos
egész,
és nem tudatos mechanizmusai.
Az egész zsidó történelem arról így szól, van, hogy milyen
így
üldöztetései
van, így
voltak.
Van, így van. De az aranykorokról is. Nem csak az üldöztetésekről szól. Az üldöztetések általában azért
az
következnek
rövid,
be.
Rövid.
Nem biztos.
Rövid aranykor, hosszú üldöztetés.
Na de Vera, melyik, mondjon nekem az emberi, nevezzük az emberi történelmet 10 000 évesnek.
Mondának erre az indiaiak,
igen,
mondjuk meg, akik
igen,
megkínálják.
Igen, így van. De mégis valami, hogy könnyű legyen, könnyebb legyen beszélgetni, legyen ez 10 000 év. Ebből a 10 000 évből nagyon kevés olyan területet és időszakot tud nekem mondani, ahol az ember nagy tömegei jól és kiszámíthatóan jól biztonságban, hogy mai szóval éljek, kulturáltan, egészségben, boldogan éltek. Volt ilyen, tényleg Kínától, Indiától, Afrikáig, Európáig, de ezek általában ahhoz az időszakhoz képest, ami a kötelezően megérkező emberi pusztítás és rombolás.
Most ember-ember által.
Így van. Megérkezik a hódító, vagy belülről is, vagy kívülről is, vagy minden irányból, és tönkre veri azt, ami felépült, és ami szép, kiegyensúlyozott, és jónak látszott. Hogy az, ami jónak látszott, hogy az aténi demokrácia körül milyen rabszolganépek és szolgálónépek, és most arra ne térjünk ki, nézzük az ideálisnak képzelt állapotot. Az, ami a zsidósággal történik, én leírtam a talán könyvem utolsó fejezeteinek valamelyikében, hogy azért is szép, mert mi magyarok sokszor büszkélkedünk, vagy siránkozunk azon, hogy a történelmünk leképezi az emberi történelmet. A szenvedésben, pusztulásban, újrakezdésben, feltámadás, újrakezdés, feltámadás. Na most a zsidóság története még hosszabban...
A bukléta lehet ennek az oka, ami az Isten kalpadján ja. van. Tehát, hogy ugyanez a kiválasztottság.
Majdnem. Tehát ide, valahova ide kanyarodtam volna. Nem érdekes. Végül is itt is vagyunk. Ami a zsidósággal nem történt meg, az az emberiséggel sem történt meg. És ami megtörtént az emberiséggel, az a zsidó történelemben, múltban, vallásban, nehéz szétválasztani a zsidó vallás, zsidó múltat, az ott is megtörtént. A Meséld el fiadnak szerettem volna, azt is adtam, és aztán egyszer csak eszembe jutott, hogy Fénernek van egy szép könyve, és Seiberrel együtt, nem volt a kezemben azóta 15 éve, de egy remek fotókönyv, aminek talán a Seiber, a rabbi Sándor írta a kép alásét, vagy a szövegét, vagy bőkép alára, már arra sem emlékszem, csak arra emlékszem, hogy egy remek könyv, és ez a címe, hogy Meséld el fiadnak, és akkor törtem a fejem hosszan, hogy mi lehetne. Én lehet, hogy azt a provokatív címet adtam volna magamtól, hogy zsidók, és akkor alatta, hogy a zsidó kultúra évszázadaiból, vagy az zsidó műveltség évezredeiből. Ezt a Helikon adta ki az első kiadást. Az akkori kiadó nem azért nem vállalta fel, mert hogy provokatív lenne a cím, mert de a kiadó azt mondta, hogy mesélősebb cím, hosszabb cím. Akkor épp ez volt a divat 2004 körül. Ez mindig így van.
Ez a siratófal, ez egy nagyon szép szimbólum.
Igen. Annyira szerettem a Helikonos kiadást, meg aztán a néhány évvel később a Változatlan mértékkiadónál megjelent Változatlan formában, és az képes könyv volt. Amikor én előálltam ezzel az ötlettel, hogy a Paletta sorozat az nehéz témákat úgy tárgyaljon, mintha képes magazin lenne. Tehát képek, rövid képaláírások, a szélen a lexikon, vagy a kronológia, mondjuk a Trianon kötetnél a széleken fut a kronológia, és középen pedig a törzsszöveg. És azt nagyon szerettem, mert nagyon visszafogott, szép lett. Két képanyag volt benne, magyarországi zsinagógák, századfordulós, régi századfordulós képeslevelező lapokon, nagyítva, vágva, és arcok, csak arcok. Györfi István gyűjtéséből, 20-as évek, 10-20-as évekből, magyarországi zsidó arcok 99%-ában magyarországi alakok, szembenéző tekintetekkel, tehát azt szerettem volna, ha kinéznek ránk ezek a koruknál is fogva már meghalt, illetve hát a történelem miatt sokuk tudjuk, hogy miért, de tekinteteket akartam látni csúnya zsidó bácsiknál is, meg gyönyörű zsidó kislányoknál.
És ebből miért maradtak ki a képek?
Azért maradtak ki a képek, mert a Szkolár kiadó, mikor eldöntöttéktük, hogy kinyomjuk, akkor azt mondták, hogy az divatja múlt már az a fajta magazinosra tördet, aminek annak idején a Helikonban nagyon megörültek, hogy hű, de klassz, ennyit a modernségről. Most készül egy harmadik ilyesféle könyv. Én sorozatnak tekintem, a Székelyeket csinálom most. Már le kellett volna adnom. A kiadó azt kérte, hogy ne képes legyen, hanem ahogy a judaisztikát most képek nélkül adtuk ki. Ugyanekkora méretbe, ugyanekkora terjedelembe. Színesbe, érdekesen, semmit nem letagadva, de olvasmányos színes, élvezhető legyen. és mégis foglalja össze azt, amit a székelységről a ködös ősidőktől mostanáig tudunk. De ne legyen képes, hanem emellé lehessen illeszteni. Ez volt egy éve, amikor aláírtuk a szerződést. És másfél hónappal ezelőtt hangzott el először, hogy pár kép azért lehetne benne. Mert a mai olvasónak a kép... Ez egy örök küzdelem, kiadó, szerző, hogy valami módon az olvasó érdeklődését, szimpátiáját, szeretetét. Ez az Osztozkodók című, ez az idei könyvfesztiválra jelent meg. Ezt azért írtam, mert a tavalyi könyv az Álomvadász az a címe, és tudtam, hogy az olvasóim 9/10 megbolondul majd tőle, és földhöz vagdalja, meg nem érti, meg hülyének néz meg. Mert az bonyolult szerkezet, bonyolult szövegek, álmok és tudattalan, és ilyesmi. De nem lehetett másképp írni. Tehát azt csak úgy lehetett megírni, ahogy csináltam, hogy nem engedődött, hogy más legyen. Aztán ez úgy nagyjából be is jött, mert nem nagyon írt róla a kutya se, tán ketten írtak róla. Azok ketten írtak róla, akiknél meglepődtem, hogy elég jól felfejtettek dolgokat, vagy nem jutott el kritikusokhoz, vagy az ajánlókhoz, vagy ha igen, akkor nem volt elég idejük rágódni rajta, vagy megfejteni dolgokat. De azt gondoltam, hogy utána meg milyen jó lesz, mert majd akkor egy idén előrukkolok egy kvázi krimivel, vagy legalábbis egy bűnügyi történettel. Egy óriási lottó nyeremény történetével. Nekem azért volt nagyon érdekes csinálni, mert azt gondoltam, hogy nem a standard, amit filmekből, regényekből, krimikből, kalandtörténetekből jól ismerünk, hogy bolondul meg az ember a váratlanul, munkanélkül vagy kiérdemlés nélküli hatalmas
szerencsétől.
Pénztől, így van. Mert ezt sokat láttuk. Az is közhely, hogy tudjuk, hogy 10 óriási lottó nyerőből 8-nak tönkre megy az élete, vagy 2 év múlva halott, vagy 2-3 év múlva halott. De én innen indultam, és a történet nagyon kínálta ezt a lehetőséget. Több milliárdos nyereményről van szó, és arról, hogy valójában kik a nyertesek, akik nyertek volna, de betörők elvitték a szelvényt is, és ezáltal azok a nyertesek, akik elvitték. Végül is ki a bal szerencsés és ki a szerencsés, hát azt nem mondanám el, mert végül is erről szól.
Száraz Miklós Györggyel az Írd fel házat kapujára a Zsidó történelemről és hagyományról című munkájáról beszélgettünk.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.